mozgás jó, a mozgás egészséges. A mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. Aki mozog, az boldog ember és kevésbé stresszes. Pályán, ösvényen, vízben, nyeregben, egyedül vagy csoportosan, labdával vagy anélkül, mindegy. A lényeg, hogy mozog. Épp testben.
Hát közben eszembe jutott, hogy miért nem a Nick Hornby Fociláz című könyvéből idéztünk, ha már a születésnapja van, és a futballhoz is olyan sok köze van Nick Hornbynak. A legjobb focis könyvek között tartják számon egyébként a Fociláz című könyvet. Na de hát, hogy miért a futballról van szó? Csak azért, mert hogy érdekes helyzetben vannak a magyar futballisták. Ugye azt hallottuk, hogy elég komoly csökkenés következett be az ő bérükben is, de az egész világ futballban akár 50%-os recesszió is jöhet. Ezt próbáljuk meg most egy kicsit jobban kitárgyalni Muszbek Mihály sportközgazdásszal, egyetemi docenssel. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Mi történik?
Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, jó reggelt! Mi történik a világ futballjával? Tényleg ilyen drasztikus esésre lehet itt is számítani? Azt hiszem talán egy liga van, ahol még mindig játszanak, az ukrán talán, vagy a fehér orosz, valamelyik, de az a lényeg, hogy...
Már ott sem játszanak,
már ott sem. Na.
Leálltak. Hatalmas világméretű recesszió várható a gazdaságban. Az IMF jóslata szerint a visszaesés világpiacon a GDP-nek 4-6%-a is lehet, és mivel a futball alapvetően olyan szórakoztató iparág, ahol az emberek jegyet vesznek, vagy azok üzleti alapú hirdetéseken keresztül juttatják el az üzeneteiket, így szoros összefüggés van a világ futballjában a fizetőképes kereslet nagysága és a játékos fizetések között. Ezért a következő időszakban még a GDP-nek, vagyis a nemzeti össztermék visszaesésénél is lényegesen nagyobb játékos fizetés csökkentés várható. Ezt gondolom, hogy ez átmenetileg néhány évig elérheti a 2020-as béreknek az 50%-át is a visszaesés, a csökkenés.
Klub szinten mit jelenthet egyébként ez a recessziós időszak? Mennyire bírják stabilan pénzzel a csapatok, a sportklubok?
A klubok gazdasági, társasági formában működnek, tehát a jogi formájukat és a felépítésüket tekintve nem különböznek bármilyen más vállalkozástól. Az, hogy mi ezekre a sportvállalatokra a klub szót használjuk, az inkább csak a múltból ered. A klub azt jelenti, hogy tagdíjakból benne résztvevő emberek saját maguk által fizetett sportolási díjából tartják fel magukat. A sportvállalatok pedig önálló tulajdonosi körből álló olyan vállalatok, amiknek sokkal bonyolultabb a bevételük, mint a sportoló által fizetett tagdíja. Így az utóbbiak esetén, mondjuk a tulajdonosnak olyan kiemelt klubok esetén, mint mondjuk a Salzburg, vagy a Lipcse, vagy a PSV Eindhoven, és így tovább, tehát ami komoly tulajdonosi csoportoknak, a recesszió jóval kisebb lesz. A sportvállalat típusoknál, ahol alapvetően a jegybevétel, az üzleti alapú szponzoráció vagy a játékos nevelésből származó bevételek a döntők, a visszaesés nagyobb mértékű lehet ott, és a mi országunk ilyen, ahol a közpénznek nagy szerepe van a futballfinanszírozásban, ott lehet a visszaesés a legkisebb mértékű. Tehát valahol a mínusz 50%-tól egészen a plusz-mínusz 10%-ig terjed ez a skála. Mivel korábban nem volt tapasztalat a tekintetben, hogy egy ilyen világméretű recesszió mit jelent a sportgazdaságban, így inkább csak jóslatokba, vagy előrejelzésekbe, vagy sporttudományi elemzésekre szorítkozunk, múltbeni tényekre.
Az nem lett volna járható? Ez egy látványsport, hogy zárt kapuk előtt folytatni a bajnokságokat, ugye voltak rá kísérletek egy darabig, és akár meccsenként minden meccs előtt szűrni a játékosokat, óriási plusz biztonsági intézkedéseket megtenni, hogy legalább közvetítések szintjén, hiszen mindenki otthon ül, valószínűleg még a közvetítések nézői száma is növekedett volna. Tehát valahogy életben tartani ezeket a, és akkor maradjunk sportvállalatoknál?
Volt erre néhány mérkőzéses kísérlet. Bajnokok ligája meccset is játszottak március elején ebben a formában. A sporttudomány, sportgazdaság használ egy szót, amelyik azt mondja, hogy meccsnapi bevétel. Magyarországon ezt kevésbé használják. Ez a meccsnapi bevétel az általában a legprofitabilis kluboknál az összbevételnek 30-35, esetleg 40%-át jelenti. A tartalmát tekintve pedig a jegybevétel a páhollyal és a vendéglátással összefüggő, a bolti bevétel és az aznapon a meccsre fizetett hirdetési bevételek. Most nyilvánvaló, mert nekünk is van sajnos zárt kapus mérkőzés tapasztalatunk, hogy szurkoló nélkül nem igazi ez a játék. És a televízió által egy üres lelátott mutatónál ön azt mondta, hogy lehet, hogy többen nézik. A tapasztalat az, hogy egyharmaddal kevesebben nézik, mert hiányzik az az érzelem, hiányzik az a hangulat, és meglepő módon nagyon sok az áthallás, tehát amikor bekiabál a játékos, túl nagy a hangosítás is, tehát a háttérzajok is. Lehet mondani, átmenetileg ugye az a 30-35%-os meccsnapi bevétel átmenetileg fennmaradhat a közvetítési jogok valamilyen szintjén, de a televíziótársaságok nem szívesen közvetítenek olyan meccset, ahol nincsenek nézők, és egy ilyen nyomott hangulat uralkodik. Tehát ez nem kiútja, sőt azt kell mondanom, hogy bár még nem jelentek meg ilyen hírek, de bőven el tudom képzelni, hogy a nemzetközi bajnokságok második fél évére fizetett hirdetés és televízió jogdíjak egy részét azok, akik ezt előre kifizették, tévétársaságok, hirdetők vissza fogják követelni, mert nem kapják a szolgáltatásuk ellenértékét. Úgyhogy meg kell várnunk azt, amíg nézők, fizetőképes nézők visszatérhetnek jegybevétel vagy jegyvételi szándékkal, és a televízió egy tömött lelátót tud mutatni a sport hátterében.
Világos, érthetőek ezek az érvek. Visszatérve a játékos fizetésekhez, és ezzel nem biztos, hogy népszerű leszek, főleg foci rajongó körében, de sokan úgy gondolják, hogy a focisták fizetése igen magas, sokszor túlzó mértékű. Ez most ez a csökkentés, és a majdani valamilyen teljesítményarányos visszaemelése, ez hozhat-e valamiféle olyan változást a játékosok minősítésében, hozzáállásában? Tehát lehet-e esetleg új lapra helyezni az egész ösztönző rendszerüket azáltal, hogy most kevesebb pénzhez jutnak, és a majdani fizetésük emelkedését valahogy másképpen igazítani, amire most nekem nincs ötletem, mert nem értek ehhez. Csak ezen így elgondolkodtam, hogy ad-e ez lehetőséget ez a kialakult
helyzetben. Határozottan azt válaszolom, hogy igen, nagyon jelentős hatással lesz. Kiegészítésre meg azt tenném hozzá, hogy amikor fizetésről beszélünk, akkor hozzá kell tenni a tényleges játékos fizetéshez azt az elemeket, amit a játékos megszerzéséért fordít a klub, ezt játékos átigazolási vagy igazolási díjnak nevezzük, és bár a közvélemény nem tudja, de ennek a mértéke azonos vagy nagyobb, mint a játékos fizetése. Tehát összesen két játékos fizetésről beszélünk, amikor a játékos pénztárcájában nézzük. Természetesen az utóbbi akkor igaz, ha a játékosnak lejárt szerződése van, és a játékjog visszaszáll, különben átigazulás esetén az eladó klub kapja a második felét a fizetésnek. A kettő együtt egy nagyon jelentős nagyságrend, tehát amikor beszélünk arról, hogy egy játékos 100 millió euróért igazolják át, akkor tudni kell, hogy 3-4 éves szerződés esetén legalább 100 millió euró lesz az ő fizetése is ebben a 4 éves ciklusban. Magyar viszonyok között, hogyha mondjuk 1 millió eurós az átigazolási díj, akkor 350 millió körüli fizetésről beszélhetünk. Tehát a kettő együtt jár, az átigazolás és a fizetés együtt. Recesszió esetén így lesz miből ezeket az összegeket kifizetni. Ezért most van egy olyan helyzet, hogy érvényes szerződésű játékosok esetén, ha nem mondanak le a szerződéses összegükről, ami sajnos jelentős számban fix díj, és nem pedig teljesítményorientált díj, így ezt a kluboknak ki kell fizetniük, de most június 30-án megnyíló átigazolási piac azonnal reagálni fog, és legalább 20-25%-os játékjog csökkenés várható a leghíresebb játékosoknál is. Hogyha például valaki azt írja, hogy Kane átigazol a Manchester Unitedbe, és 200 millió font érte adni, senki ne higgye el, mert ilyen nem fog bekövetkezni a következő időszakban, sem a nemzetközi, sem a hazaira. Tehát egy megtisztulási folyamat a sportban, visszatérnek azokra az arányokra, amelyekben a bevétel mínusz költség után a sportvállalatnak marad nyeressége, felosztható nyeressége, és lesznek olyan klubok, amelyek alapvetően a játékos nevelésben lesznek érdekeltek, és bizony lesznek olyan klubok, amelyek a felnevelt játékosokat készek és képesek megvásárolni, és a piacon értékesíteni. Így azzal a szomorú jövőképpel kell szembenéznünk, hogy a futballban a nézők által sokszor, vagy a hallgatók által sokszor utált gazdasági kérdések a jövőben témák lesznek, nagyon erős téma lesz, és az a fajta hatás, hogy a szórakoztatás pénzbe kerül, azzal a jövőben is szembe kell nézni. Amit a 2020-as én csúcsérnek nevezem fizetésekbe, átigazolási díjakba a világ futballja kifizetett, az a jövőben lényegesen csökkenni fog, és egy racionálisabb gazdaságra, futballgazdaságra lehet számítani itthon és külföldön egyaránt.
Hát ebben az esetben, hogyha többet kell erről beszélgetni, akkor többet is hívjuk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy most is beszélgettünk, és jó munkát és szép napot, jó hétvégét!
Köszönöm az érdeklődését, üdvözlöm a hallgatókat, szöntelésre!
Minden jót, viszont hallásra. Muszbek Mihállyal, sportközgazdásszal, egyetemi docenssel beszélgettünk a focisták fizetéséről, meg kicsit a futballklubok helyzetéről, anyagi lehetőségeiről.
Épp testben a Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Ne feledd, aki mozog, az boldog ember.